Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás az Anya Szent Egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, mind örökké. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, kvázi módo geniti, mint ma született csecsemők, úgy fogadjátok Istennek a hívását és igéjét. Fehér vasárnap vagyunk együtt, húsvét nyolcadán, amelyet kis húsvétnak is szoktak hívni és nevezni. Minden gyülekezet életében döntő esemény, amikor valaki megkeresztelkedik, még döntőbb esemény talán, hogyha korunkban valaki ezt felnőttként teszi meg, és ugyancsak döntő esemény minden gyülekezet életében a konfirmáció, amikor reménységüket vetjük a következő generációba, hogy lesznek, akik tovább viszik a hitet, a Krisztus hitet. Ezért olyan szívbe markoló egy kicsit az az eredmény, amely a népszámlálást illeti, a 2011 őszén lezajlott népszámlálást illeti, mert ennek a végkicsengése reánk nézve történelmi felekezetűek, evangélikus, református és katolikus testvérekre gondolva nagyon-nagyon szomorú, hiszen egy harmadával kevesebben jelölték meg azt, hogy ők egy történelmi keresztény felekezethez tartoznak, mint 10 évvel korábban. Most mégsem a keserűségemet akarom elmondani, hanem két szó jut eszembe, hazaszeretet és egyház szeretet. Ki mit ért hazaszeretet alatt, és ki mit ért egyház szeretet alatt. A nyelvtanban járatosak tudják jól, hogy minden birtokos szerkezetet kétféleképpen lehet értelmezni. Ez az úgynevezett genitívus objektívus, vagy a genitívus szubjektívus. Hogy hogyan tekintünk a birtokosra, amelyhez kapcsolódik a birtok. No, nem nyelvtanórát akarok tartani, de most azt halljuk, hogy hazaszeretet vagy egyház szeretet. Akkor kinek a szeretetéről van szó? Alapvetően úgy gondolom, akkor magunkra gondolok, hogy én mennyire szeretem a hazámat, én mennyire szeretem az egyházamat. De ezt lehet másképp is értelmezni, hogy az egyház szeretet vagy haza szeretet, hogy a haza mennyire szeret engem, mert a haza is szeret engem. Sőt, az egyház is szeret engem. Talán érzékeljük a különbséget. És ez igazi csemege, amikor próbálunk egy idegen nyelvű szöveget lefordítani, hogy most azt milyen értelemben értelmezzük. No, nem nyelvészkedni akarok, de a mai ige szakaszunkban is van egy nagyon fontos birtokos szerkezetű kifejezés, amely mindjárt a kijelölt szakasz elején van. Úgyhogy hallgassuk meg Pál apostol 2. korintusi leveléből az előírt igét, az 5. fejezet 14. versétől kezdődően a következőképpen. A Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Krisztus szeretete szorongat minket. Hogyan értelmezzük akkor ezt a kifejezést, hogy Krisztus szeretete? Az írás magyarázók legtöbbike arra következtet, hogy itt a genitívus, szubjektívus eset áll fenn, azaz Krisztus, mint birtokos, a szeretet megszerzője és a szeretet adója, ahogy ezt értelmeznünk kell. Krisztus szeretete szorongat bennünket, Krisztus váltságműve megragadott bennünket, a nagypéntek borzalma és húsvét csodája. Úgy is mondhatnánk, hogy grácia préveniens, elénkbe jövő kegyelem. És úgy gondolom, igaza van az írás magyarázóknak, hiszen amikor nyiladozik az értelmünk, már egy gyermeknek is felvetődik a kérdés, hogyha Jézus mindenkit szeretett, ha Jézus csak jót tett, akkor hogyan kerülhetett a keresztfára? Miért kellett meghalnia? Sőt, mi több, miért kellett szenvednie? A Krisztus szeretete szorongat bennünket. Igen, egész biztos vagyok abban, hogy első olvasatban ezért vagyunk mi is keresztények. Mert egy ige hirdetésen keresztül, vagy egy életadta eseményen keresztül Isten beleszólt az életünkbe, és megváltoztatta azt. Gondolom, ahányan vagyunk most itt együtt, annyiféle történetet tudnánk elmondani, ha bátorságunk lenne, hogy hogyan tapasztaltuk meg Krisztus szeretetét, az elénkbe jövő szeretetet, az életünket megváltoztató, a szívünket átforrósító, gondolatunkban, szellemünkben, lelkünkben minket megváltoztató szeretetet. Hogyan történt az újjászületésünk, a megtérésünk? Igen, kegyelmi állapot ez, és ezt az a Pál apostol írja, aki maga is így ismerte meg ezt a szívet melengető, szívet átforrósító, gondolkodásunkat, pszichénket megváltoztató szeretetet. Nem részletezem a damaszkuszi úti eseményeket, ő nem a 12 tanítvány közé tartozott, hanem Jézus őt különleges módon hívta el ott a damaszkuszi úton, pont az ellenségét, az egyik legnagyobb ellenségét. Ezért mondja, hogy a Krisztus szeretete szorongat minket, és szorongatta őt is ott a damaszkuszi úton. De ahogy mondottam, feltehetjük azt is, hogy nyelvtanilag nézve, a másik verziót is jelentheti ez a kifejezés, genitívus objektívus módon, hogy a Krisztusra, mint birtokosra irányuló szeretet. Itt most gondoljunk újra a hazaszeretet, vagy az egyház szeretet. Először az jut eszünkbe, hogy mi szeretjük a hazánkat, mennyire szeretjük a hazát. A hazának a szeretete, én mennyire szeretem. Egyháznak a szeretete, én mennyire szeretem az egyházamat. Krisztus szeretete, én mennyire szeretem a Krisztust. A Krisztus személye felé irányuló szeretetet is jelentheti. És amikor elolvassuk a 14. és 15. verseket, akkor megértjük, hogy mind a két üzenetet érti Pál apostol, amikor arról beszél, hogy Krisztus szeretete szorongat bennünket. A 14. versben ugyanis egyértelműen az első verzióról olvasunk, és van utalás. Krisztus szeretete szorongat minket, mivel tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Azaz Krisztusból kiindulva a halál és a feltámadás vonatkozik ránk, és ez örömhír, és ez a szeretet szorongat minket. De folytatja, azért halt meg ugyanakkor mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Azaz Pál apostol maga magyarázza meg, hogy ugyanakkor, amikor ez a szeretet, a Krisztusnak a szeretete megérint engem, és átformál, ugyanakkor ez motivál engem aktivizál engem, hogy többé ne önmagunknak éljünk, hanem egész másképp lássuk a világot, környezetünket, életünk értelmét és célját. Azaz, amikor Krisztus szeretete megérint minket, akkor ez a szeretet indít bennünket is a Krisztus magasztalására, a Krisztus dicséretére, hogy az életünk megváltozzon. Nem akarok túl nagy szavakat használni, de ez az a bizonyos önátadás. Visszaadom az életemet Krisztusnak. Sőt, azért imádkozom, hogy ez a Krisztus rajtam keresztül megnyilvánulhasson. Imádkozom azért, hogy használjon föl engem, hogy rajtam keresztül más is találkozhasson ezzel a szeretettel. Az életemnek az lesz az értelme, hogy ez a szeretet álljon a középpontban, és más is megismerje Krisztust. Úgyhogy hála Isten a tudoroknak, a nyelvészeknek, amikor egy-egy kifejezésen elgondolkodunk, Krisztus szeretete szorongat minket, most akkor milyen értelemben értelmezzük ezt a birtokos szerkezetet? Mind a kettőben. Pál apostol irányítja a mi figyelmünket és tekintetünket arra, hogy valóban Krisztustól indul ki minden, Krisztus személyéből indul ki minden ezen a világon, és ő hív bennünket megtérésre, újjászületésre, de nem azért, hogy félrevonuljunk, hogy elvonuljunk a világból, hogy elbújjunk az emberek elől, hanem éppen, hogy közéjük küld bennünket. Krisztus szeretete forrósítja át a szívünket, hogy küldetésünk van, hogy feladatunk van, hogy másoknak is elmondjuk azt az örömhírt, amit jelent nekünk Krisztus. Mindezt ma azért különösen is hangsúlyoztam, mert a kijelölt szakasznak a záróversét mi keresztények nagyon sokszor szoktuk idézni. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Pál apostol összefoglalja tehát, amikor a Krisztus szeretete megragad minket, és amikor a Krisztus szeretete elkezd bennünk működni, akkor vagyunk Krisztusban valóban, és akkor új teremtés vagyunk, és akkor, ahogy mondja, íme új jött létre. Azaz fehér vasárnap 2013-ban téged és engem ma ez az ige azzal ütköztet, hogy ez az új, a megtérés, az új teremtmény, az életednek, gondolkodásodnak, lelkednek, mindenednek átadása megtörtént-e az Úrnak. És akkor befejezésül egy imádságot szeretnék felolvasni a középkor egyik legnagyobb szentjétől, Assisi Szent Ferenctől. Ha szó szerint nem is erről beszél az imádságban, de az imádság tartalma arról szól, hogy ő is ott a középkorban ugyanezt élte át, és ugyanezt szeretné megvalósítani. Imádkozzunk. Uram, tégy engem a békességed eszközévé, hogy ahol gyűlölködnek, ott szeressek. Ahol sértegetnek, megbocsássak. Ahol viszálykodnak, békéltessek. Ahol tévednek, az igazat mondjam. Ahol kételkednek, hitet erősítsek, ahol kétségbe esnek, reményt ébresszek, ahol sötétség van, világosságot gyújtsak, ahol szomorkodnak, örömöt adjak. Uram, add, hogy ne várjak vigasztalást, hanem én vigasztaljak. Ne várjak megértést, hanem megértsek. Ne várjak szeretetet, hanem szeressek, mert aki ad, az kap. Aki megtagadja magát, azt találja meg önmagát. És aki megbocsát, annak megbocsátatik. És aki odaadja az életét, az ébred örök életre. Ámen. Az örökkévaló királynak, a láthatatlan, halhatatlan, egyedül bölcs Istennek, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás az Anya Szent Egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, mind örökké. Ámen.